Jó reggelt kívánok mindenkinek, a vonalban pedig itt van velünk, és a következő percekben itt is marad Anton Benderzsevszki, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És amiről beszélgetünk, itt nekem ilyen, van erre egy szép kifejezés, ez a félkövér betűtípussal meg van jelölve Péli Nagy Kata szerkesztő asszony, ide tett egy kérdést, hogy előre ittak a medve bőrére, hát ez nyilván az urakra vonatkozik a Trump, illetve Putyin budapesti találkozóval kapcsolatban, amit ugye nagy reményekkel beharangoztak, aztán most azt lehetett hallani amerikai oldalról, hogy elképzelhető lesz, de mégsem lesz, közben az orosz és a magyar álláspont az, hogy megy az előkészítés. Mi a helyzet most?
Hát igen, ugye valószínűleg egy egészen más beszélgetés folytattunk volna egy nappal ezelőtt, ilyenkor a reggeli órákban, és az is lehet, hogy a holnapi reggeli órákban megint csak egy másfajta beszélgetés folytatnánk le. Tárgyalások zajlanak, és a felek egészen komoly nyomást próbálnak gyakorolni a másikra. Én azt gondolom, ne írjuk még le a budapesti csúcsnak a megszervezését. Várjuk ki a végét. Ugye az oroszok is, és az amerikaiak is próbálják tartani a pozíciójukat, és próbálják a másikra a saját akaratukat ráerőltetni, vagy a saját pozíciójukat ráerőltetni, és ezt látjuk érvényesülni a kommunikációban. Az oroszok, hogyha valaki elolvassa az orosz sajtót, akkor nagyjából az a fajta narratíva terjed el, hogy Szergej Lavrov helyre rakta Marco Rubiót, nem ezzel a szóhasználata, de lényegében ez jön le, mert hogy Szergej Lavrov megmondta Rubiónak, hogy külügyminiszteri szinten, ugye ezt a találkozót vártuk erre a hétre, tehát külügyminiszteri szinten nincs miről tárgyalni, mert az orosz pozíciók változatlanok, vagyis Szergej Lavrov megvédte az orosz pozíciókat, mondja az orosz sajtó. Közben az amerikai pozíció megint csak más, és ugye Donald Trump szembe megy azzal, amivel őt vádolták korábban, ugye az volt korábban a vád, hogy hát Trump kvázi aláfekszik Putyinnak, hogyha találkoznak, akkor nem történik semmi, nem tud, vagy nem akar erőt gyakorolni az orosz elnökre, és Trump gyakorlatilag pont az ellenkezőjét csinálja, mint amivel vádolták volna. Most nyomást helyez az orosz elnökre, és azt mondja, hogy igen, hogyha az orosz pozíciók változatlanok, hogyha ugyanúgy az orosz ultimátumot akarják akarja Moszkva érvényesíteni, akkor nincs értelme találkozni, akkor nincs értelme üresen beszélgetni, akkor várjuk ki, amíg az orosz pozíciók megváltoznak. Tehát most mindkét fél próbál így kommunikálni, ebben a stílusban kommunikálni. Az amerikaiak próbálják megtörni az oroszok ellenállását, vagy az oroszok próbálják elérni, hogy az oroszok kompromisszumkészsége jobb legyen, és előkészíteni azokat a tárgyalásokat, amelyek tényleges eredménye zárulnak, és nem csak egy szimbolikus találkozó lesz ennek a végeredménye.
Most én tudom, hogy a sejtések birodalma az egy nagyon érdekes hely, és ugye a történelemben nincs olyan, hogy mi lett volna, ha, illetve hát lehet róla gondolkodni, de hát nyilván a végeredmény, illetve a tények ismeretében gyakorlatilag teljesen fölösleges, de mégis elgondolkodom egy kicsit, és kérem, hogy segítsen nekem ebben, hogy ha a legrosszabb forgatókönyv érvényesül, és nem lesz tűzszünet, és a felek azt mondják, hogy na jó, hát akkor itt nincs értelme tárgyalni, mert azért ez is egy reális forgatókönyv, meddig bírja ki Oroszország ezt a háborús erőfeszítést?
Ugye ilyenkor a kérdés mindig, legalábbis ebben a háborúban, nem mindig, de ebben a háborúban a kérdés arról szól, hogy melyik fél bírja tovább. Az ukránok abban bíznak, hogy nyugati segítsége, nyugati támogatása, ők tovább bírják majd, mint az oroszok, és az oroszok pont ugyanezt gondolják, remélik, csak fordítva ők azt gondolják, hogy mindegy, hogy most hány évig elegendő az orosz tartalék, az orosz kapacitás, elsősorban az oroszoknál elsősorban a gazdasági tartalék az, ami játszik, de abban bíznak, hogy az ukránok elő fognak összedőlni, és Ukrajna elő fog tönkremenni, összeomlani, és így érik el a céljaikat. Szóval nem az a kérdés, hogy Oroszország 5 évig bírja-e, vagy csak 3 évig, ők abban bíznak, hogy Ukrajna pont egy évvel kevesebb, vagy néhány hónappal kevesebb ideig fogja bírni, és ezt a célt fogják ők elérni. Ezt jelenleg nehéz, ugye attríciós háború zajlik, jelenleg nehéz megmondani, hogy ténylegesen melyik félnek kedvez ez a helyzet. Az tény, hogy emberi élőerőben Ukrajna rosszabbul áll, viszont a nyugati gazdasági kapacitás ott van Ukrajna mögött, és hogyha nyugati politikai akarat kitart, akkor ez még azért meg lesz a következő években is. Oroszország viszont emberi potenciál tekintve nem áll rosszul, nehezebbé vált a toborzás, de meg tudják oldani, viszont a gazdasági oldala az, ami az oroszoknak egyre inkább fáj, de ők azt remélik, hogy pont annyival tovább tudják bírni ezt a háborút, mint az ukránok.
Ez csak azért jutott eszembe, mert ugye 1979-ben vonult be, akkor még Szovjetunió néven ugye a szovjet hadsereg Afganisztánba, idézőjelbe téve a kifejezést ugye segíteni, és 10 évvel később ki kellett vonniuk az erőjüket, mert egyszerűen nem bírtak azzal a koalícióval, ami ott felállt, azokkal a harcosokkal, akik egyébként egymást is gyűlölték, meg gyűlölik a mai napig, de hát ugye összefogtak az ügy érdekében, és az ott egy 10 éves kaland volt, és gyakorlatilag ez vezetett el, mondhatni, a Szovjetunió felbomlásához.
Nehéz ilyen jól passzoló hasonlatokat találni a történelemben. Tudom, hogy itt ezt a háborút is nem is tudom, a náci Németország kezdetéhez hasonlítják, és 1938 az Münchenhez, vagy Budapestet már elkezdték Jaltához hozzá hasonlítani. Ezek a történelmi hasonlatok nem szoktak általában működni. Afganisztán esetében is egészen más helyzetről beszélünk, mint most az ukrán háború, az orosz-ukrán háború esetében, hiszen egyrészt az afganisztáni háború valóban nem volt egzisztenciálisan fontos Oroszország számára. Nem arról volt szó Afganisztán esetében, hogy az orosz érdekszférának a kiterjesztése, az orosz birodalmi projektnek a működése az azon múlik-e, hogy Ukrajna az orosz birodalom részé válik-e, vagy Afganisztán, hogy adott esetben Afganisztánban megtartja a Szovjetunió befolyását. Tehát Afganisztán ilyen szempontból periféria volt, marginális volt a Szovjetunió számára. Nem is tettek bele annyi pénzt. Ráadásul ott a hadsereggel kapcsolatos problémák abból álltak, hogy alapvetően sorkatonákat vetettek be, ami ugye 10 év alatt, sőt már a háború 3.-4. évétől kezdve egészen komoly társadalmi ellenállást váltott ki, hiszen fiatal sorkatonákkal töltötték fel a hadseregnek a helyeit, és ez egészen visszatetsző volt a lakosság számára. Ugye Putyin tanult ezekből a hibákból, Putyin nem így csinálja. Egyrészt az orosz média egészen sokat foglalkozik a háborúval, egészen olyan képet fest le, hogy Oroszország most a teljes nyugattal, a teljes NATO-val harcol, ez egy egzisztenciális kérdés. Oroszországot próbálják megsemmisíteni. Ha Oroszország nem képes nyerni Ukrajnában, akkor itt az egész Oroszország jövője a tét, és különben is ez egy igazából nem Oroszországban van ez a háború, hanem valahol távol Oroszországtól, és nem is azok harcolnak, akiket kiviszik harcolni, hanem azok, akik kizárólag azok, akik önként, és egyébként nagyon sok pénzért vállalják ezt a háborút. Úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon más jelenségről beszélünk, és ott a Afganisztán esetében, hogy a Szovjetunió összeomlásához nagyon sok faktor vezetett hozzá. A fegyverkezési verseny, hidegháborús fegyverkezési verseny az Egyesült Államokkal hozzá lehet tenni a szovjet társadalommal felhalmozódó, évtizedek alatt felhalmozódó gazdasági problémákat, de még Csernobil is maga szerepét játszotta ebben a szovjet összeomlásban. Szóval ilyen szempontból nem lehet teljesen ráültetni a történelmet a jelenlegi helyzetre. Oroszországnak vannak most komoly strukturális problémái, gazdasági problémái, de ők abban bíznak, hogy ezt még néhány évig bírni fogják.
Zelenszky elnök népszerűsége Ukrajnában hogy áll? Ki tart mögötte, az ukrán nép?
Jelenleg még mindig ő a legnépszerűbb politikus Ukrajnában, ezt nyugodtan ki lehet mondani, és a külső támadások ugye pont ellenkezőleg segítik Zelenszkit. Tehát, hogyha felmerül, nem tudom, Oroszország részéről a legitimitási kérdése, hogyha az Egyesült Államokban összeveszik az aktuális amerikai elnökkel, akkor ez pont ellenkező hatással jár, a társadalom összezár. Ebben van egy ilyen szociológiai jelenség is. Összezár mögötte, és akkor pont látható egy ilyen támogatási növekedés Zelenszkij körül. De hozzá kell tenni, hogy azért az évek során folyamatosan erodálódott az ő támogatása, tehát korábban a háború kirobbanása után akár 90% fölött is mérték, most olyan 50% környékén áll Zelenszkij, és ami erodálja, ami rontja az ő társadalmi megítélését, az nem külső körülmény, hanem a saját lépése, saját politika, amit ő adott esetben elhibázik és rosszul csinál. Ilyet lehet mondani például, amikor leváltotta Valeri Zaluzsnit 2024 elején, ennek egészen nagy társadalmi visszhangja volt a lakosságnak, ez nem tetszett. Vagy ugye idén nyáron, amikor Zelenszkij hozzányúlt a korrupcióellenes szervezethez, Ukrajnában, aminek ugyancsak egészen nagy visszhangja volt, és az első tüntetéseket eredményezett Ukrajnán belül. Szóval Zelenszkijnek a saját politikáját központosító törekvései okoznak igen komoly visszhangot Ukrajnában, nem pedig az erőszakos toborzás vagy a gazdasági problémák, mert ezt ugye háború számlájára írják, nem Zelenszkijhez kapcsolják. Viszont amikor a kormány, a hatalom próbál központosítani, na annak egészen negatív hatása van a lakosság körében.
Az egy szimpatikus lépés az ő részéről, hogy egy hölgyet nevezett ki miniszterelnöknek?
Az egy politikai számítás volt a korábbi kormányfőt, Denis Mihályt, ugye olyan szempontból váltotta le, vagy olyan szempontból keretezte az ő leváltását, hogy bizonyos társadalomban felhalmozódó problémákat az előző kormányfőnek a számlájára írta az ukrán vezetés, tehát a korrupciós problémákat, gazdasági problémákat. Azt lehetett mondani, hogy az előző kormány 2020 óta volt a hatalmas Mihály, hogy ott is volt Zelenszkij első évében is volt egy miniszterelnök váltás, hogy ez egy régóta kormányon lévő vezető, kormányfő, most akkor valami újjal próbálkozunk, és megoldjuk a korrupciót, a gazdasági problémákat egy új kormányfővel. Másrészt ugye az új kormányfő jó kapcsolatokat ápol az amerikai adminisztrációval is, tehát ez is szempont volt, és ezt kommunikálták is egyébként az ukrán társadalomban, hogy új korszak, új amerikai adminisztráció, új kihívások, ezek ugye új embert követelnek, aki meg tudja oldani ezeket a problémákat, és az, hogy ez történetesen női miniszterelnök, az mondjuk úgy, hogy inkább egy bónusz volt a továbbiak mellé.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, Bender Zsebszky Antont hallották. Nagyon szép napot kívánunk önnek, köszönjük, hogy itt volt velünk, és hát nagyon kellemes pihenést, ha lesz a hosszú hétvégére.
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok én is. Viszont hallásra.